Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Ferenc pápa úrangyala imádsága. A nyári időszakban olvassuk sietség nélkül az evangéliumot. A Szent Atya köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Felhívás Sri Lanka és Ukrajna békéért. Bűnbánati zarándoklat Kanadába. A teológus Ratzinger 16. Benedek pápa, Páter Szabó Ferenc sorozata. Ratzinger bíboros prefektus és a felszabadítás teológiája. Ferenc pápa úrangyala imádsága. A nyári időszakban olvassuk sietség nélkül az evangéliumot. Hagyjuk, hogy megszólítson minket Isten igéje, gondolkodjunk el életünk folyásán és azon, hogy aszerint élünk-e, amit Jézus kér tőlünk. Ferenc pápa erről beszélt a vasárnapi úrangyala elimádkozása előtt, amelyet mintegy 12 000 hívő hallgatott a Szent Péter téren. Szólt közelgő kanadai útjáról is, amelyet a bűnbánat zarándokaként tesz majd az őslakos népek kiengesztelődéséért.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Jézus gyakran felborítja gondolatmenetünket, utalta pápa a vasárnapi evangéliumi szakaszra, amelyben Jézus megfeddi Mártát, akit a gyakorlati teendők foglalnak le, és nem a lényegre összpontosít, mint Mária, vagyis hallgatja Jézus tanítását. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Ebből az otthoni jelenetből kirajzolódik az a magatartás, amit Jézus követendőnek tart. Nem a vendégek kiszolgálása, hanem Jézus meghallgatása számít, aki azért jött, hogy nekünk ajándékozza magát.
La parola di Gesù non è astratta. È un insegnamento che tocca e plasma la vita, la cambia, la libera dalle opacità del male.
Jézus szava nem elvont, hanem olyan tanítás, ami megérint és átalakítja életünket, megváltoztatja azt és megszabadítja a gonosz homályosságától. Olyan örömet ad, ami nem múlandó. Jézus szava a legjobb rész, amit Mária választott. Ez nem azt jelenti, hogy a gyakorlati teendők ne lennének fontosak, csak azt, hogy nem szabad Jézus szava elé helyezni azokat. Mert ha nem ezt tesszük, akkor csak futkosunk és idegeskedünk sok dolog miatt, ami meddő aktivizmussá szűkíti le életünket.
Fratelli e sorelle, approfittiamo di questo tempo di vacanze per fermarci e metterci in ascolto di Gesù.
A pápa arra buzdít, hogy használjuk ki a nyaralás idejét, álljunk meg, és figyeljünk Jézus tanítására. Manapság egyre nehezebb szabad pillanatot találni a gondolkodáshoz, az elmélkedéshez. Sokan frenetikus ritmusban dolgoznak, ami felőrli őket. A nyári időszak értékes idő arra, hogy kinyissuk, és lassan, sietség nélkül olvassuk az evangéliumot, minden nap egy-egy szakaszt belőle. Ezáltal belépünk Jézus gondolatmenetébe. Hagyjuk, hogy megszólítsanak ezek a lapok, kérdezzük meg magunktól, hogy halad az életünk? Hogy követi-e a Jézus által kijelölt irányt, vagy nem annyira? Fontos végig gondolni, hogy reggel, amikor indul a napunk, rögtön belevetjük-e magunkat a teendőkbe, vagy előbb próbálunk ösztönzést nyerni Isten igéjéből. Úgy kell kezdeni a napot, hogy előbb az Úrra nézünk, elolvassuk rövid igéjét, és ez ihlesse a napunkat. Ha Jézus tanítása cseng a fülünkben, amikor kilépünk reggel otthonról, akkor az egész napunkat az ő igéje fogja meghatározni, és cselekedeteinket az Úr akarata szerint irányítja. Ferenc pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozása után emlékeztetett Johann Philipp Jenningen jezsuita boldoggá avatására, aki a 17. századi Németországban élt.
Mi unisco a voi nella preghiera ed esorto tutte le parti a cercare una soluzione pacifica alla presente crisi.
A Szentatya felhívást intézett Sri Lankáért, hogy sikerüljön békés megoldást találni a jelenlegi válságra. Ismét közelségét fejezte ki a meggyötört ukrajnai lakosság iránt, amelyet minden nap rakétatámadások érnek. A pápa szólt közelgő kanadai apostoli útjáról is, amit vezeklő zarándoklatnak nevezett. Remélem, mondta, hogy Isten kegyelmével hozzájárulhatok a gyógyulás és a kiengesztelődés megkezdett folyamatához. A pápa végül köszöntötte a Gifoni Filmfesztivál ifjú résztvevőit, akik idén az úgynevezett láthatatlanokkal foglalkoznak, vagyis azokkal az emberekkel, akiket félretesznek és kizárnak a társadalmi életből.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
A teológus Ratzinger 16. Benedek pápa. Hallgassák meg Páter Szabó Ferenc sorozatának következő részét, Ratzinger bíboros prefektus és a felszabadítás teológiája címmel.
A hitani kongregáció prefektusa sokat foglalkozott a latin-amerikai felszabadítás teológiájával. Az ezred fordulóra már elcsendesedtek a viták, egyrészt mivel a zsinat után kialakult keresztény-marxista párbeszéd, ami a földrészen a kérdéses teológiában és az általa gyakorolt politikai elkötelezettségben nyilvánult meg, a bolsevizmus bukása után okafogyottá vált részben. A Kelet-Európában megvalósuló kommunista rendszer igazi arcát csak akkor kezdték megismerni, amikor Szolzsenyicin és mások leleplezték a Gulág szigetvilágot. Majd amikor a szovjet tankok eltiporták 1956-ban a magyar forradalmat, 1968-ban pedig elfojtották a prágai tavaszt. Sajnos, miként egyes nyugati baloldali értelmiségiek, a latin-amerikai felszabadítási teológia egyes szélsőséges képviselői is még 1989 után sem látták be, hogy a marxista ideológia a következetes diktatúrához vezet. Ezt hangoztatja napjainkban Ferenc pápa, amikor óv a totalitarizmusba torkoló ideológiáktól. A másik oka a felszabadulás teológia körüli viták elcsitulásának a baloldali ideológiákból való kiábrándulás mellett az, hogy az egyházon belüli teológiai párbeszéd kiegyensúlyozottabb lett. Igaz, részben még továbbra is fennáll a társadalmi helyzet, amely létrehozta ezt a teológiát, Latin-Amerikában, főleg a szegények kiáltása az igazságosságért. Ferenc pápa is visszhangozta ezt a kiáltást, amikor a felszabadító Krisztus üzenetét hirdette dél-amerikai útján is. Tovább hirdeti a globalizálódó világnak, megbélyegezve az új kapitalizmus igazságtalanságait. A gazdagság öl. Szakemberek a felszabadítás teológiáját, főleg krisztológiáját, ahhoz a krisztológia 20. századi megújulási mozgalmához sorolják, amely visszahajolt a Bibliához, a történeti Jézus üzenetéhez, keresztjéhez és feltámadásához. Ez a tendencia az úgynevezett alulról kiinduló krisztológia, amely tovább gondolja a kalkedoni dogmát és a hangsúlyt Jézus igaz emberségére helyezi. Az alulról kiinduló krisztológiát manapság kontextuális krisztológiának is nevezi, és ide sorolják a felszabadítási teológia képviselőit is. Általában minden kontextuális krisztológia abból a tényből indul ki, hogy Isten önközlését a befogadó különféle gondolkodási horizontja és kategóriája közvetíti, amikor a Krisztus esemény megértéséről van szó. Ebből a nézőpontból szemlélve más vallások olyan kincseknek számítanak, amelyek Krisztusról olyasmit mondanak el nekünk, amit nélkülük soha nem tudtunk meg róla. Analóg módon érvényes ez az Ázsia, Afrika vagy Latin-Amerika elméleti síkon kidolgozott felszabadítás teológiájára. Az üdvösséget a megszabadítás gyakorlatába ágyazzák, és az embertelen politikai és szociális struktúráktól való megmentésben látják a szabadulást. A teológiai vita az ezred forduló után is tovább folyt. Az alulról kiinduló felszabadítási teológusok egyes műveiről 2006. november 26-án kelt, de csak 2007. március 15-én hozták nyilvánosságra a hittani kongregáció közleményét, amely Jon Sobrino jezsuita, az egyik vezető felszabadítási teológus két könyvét bírálja. Az egyik a Krisztus a felszabadító 1991 és a Jézus Krisztusba vetett hit 1999. Közlemény az El Salvadorban működő baszk jezsuita krisztológiáját 5 ponton kérdőjelezi meg. Jézus istensége, Isten fia megtestesülése, Jézus és Isten országa viszonya, Jézus emberi öntudata és Jézus halálának üdvözlő értéke. Látjuk, hogy a kalkedoni dogma újra értelmezéséről van szó. Megjegyzem, Róma nem tiltotta el Sobrinót a teológia tanításától, mint ezt korábban Hans Küngel tette. A felszabadítás teológiai művelői joggal hivatkozhattak a zsinat Ad Gentes kezdetű missziós dokumentuma felszólítására. Minden egyes nagyobb úgynevezett szociokulturális területen szorgalmazni kell a teológiai elemzést, amely az egyetemes egyház hagyományainak fényére újra vizsgálja az Istentől kinyilatkoztatott, a Szentírásban följegyzett, és az egyházatyák és a tanítóhivatal által magyarázott szavakat és tetteket. Így könnyebben felfogható lesz, hogy a népek bölcsességét és bölcseletét felhasználva milyen utakon keresheti a hit megértését, hogy miképpen lehet összeegyeztetni a szokásokat, az életfelfogást és a társadalmi rendszert az isteni kinyilatkoztatásban föltárt erkölcsi követelményeket, idéztem az Ad Gentes kezdetű missziós dokumentumot. A gyorsan változó, globalizálódó világ új evangelizálásának távlatait és feladatait keresve a teológiának tisztáznia kellett világviszonylatban a latin-amerikai felszabadítási teológusok által felvetett problémákat. A szegényeknek hirdetni a felszabadító örömhírt, az inkulturáció kérdése, a kereszténység és a világvallások viszonya Isten egyetemes üdvözítő terve távlatában. Ezt a feladatot sürgeti a Latin-Amerikából jött Ferenc pápa, amint az Evangelii Gaudium kezdetű programot kijelölő buzítása és számtalan megnyilatkozása jelzi. Végül még egy érdekes tényt említek, Müller Bíboros és Gutierrez együttműködését. 1913-ban jelent meg olaszul Gustavo Gutierrez és Gerhard Ludwig Müller Bíboros, a hittani kongregáció új prefektusa, közös könyve, Szegényen a szegényekért, az egyház küldetése. A könyvre azért figyel fel a sajtó, mivel József Ratzinger bíboros utódja a hittani kongregáció élén, Gerhard Ludwig Müller bíboros lett, aki a felszabadítás teológia egyik ismert, és Ratzinger bíboros által bírált képviselőjével írt könyvet. Müller Gutierrez tanítványa és csodálója. Amikor 16. Benedek 2012-ben Gerhard Ludwig Müller bíborost kinevezte a kongregáció élére, egyesek meglepődtek, hiszen a pápa ismerhette a két szerző barátságát, mint a volt bíboros prefektust, aki 1984-ben és 1986-ban két instrukcióban is keményen bírálta a felszabadítás teológiáját. A felszabadulás teológiája kérdése mellett Wojtyla hamarosan ráruházta a hit őrére, Ratzingerre, azt a feladatot is, hogy folytassa a tárgyalásokat az elpártolt Marcel Lefebvre érsekkel. Ez a francia aki elutasította a II. Vatikáni zsinat reformját, 1970-ben megalapította a 10. Szent Pius papi testvérületet, és több ezer követőt vonzott maga köré. 1976-ban saját szakállára papokat szentelt, akik meg akarták tartani a katolikus egyház hagyományos rítusát. Minden megegyezési kísérlet, amellyel idáig próbálkoztak, meghiúsult. Szivald német újságíró, akit már többször idéztem, a Millennium címet viselő 56. fejezetben röviden szól az 1999. október 31-ére aláírásra elkészített ökumenikus nyilatkozatról, katolikus-luteránus megegyezés a megigazolásról, majd bővebben az erős vitát kiváltó Dominus Jézus kezdetű dokumentumról, amelyet 2000. augusztus 6-án tettek közzé. A Dominus Jézus nyilatkozat beilleszkedett a milleniumi emlékezésekbe, de a dokumentum nem máról holnapra született, magyarázza Szivald. Mielőtt a szövegét egyhangulag megszavazták, át kellett futni a hittani kongregáció hosszadalmas belső tanácskozásain, a vallásközi párbeszéd és a kereszténység tanácsával tartott számtalan munkaülésen is. Tartalmilag arról a veszélyről volt szó, amely a relativizáló elméletek felől fenyegeti az egyházat. A teológiai vitákon a hitigazságokat túlhaladottnak, vagy csak viszonylagos értékűnek mondták, magát Krisztus pedig többnyire csak különleges, de korlátozott történelmi személynek tekintették. Ezekkel szemben a Dominus Jézus azt hangsúlyozta, hogy a katolikusoknak szilárdan hinniük kell, hogy Jézus Krisztusban valóban az Istenség egész teljessége lakozik. Az egyház meghatározásához a dokumentum Lumen Gentium konstitúcióból 8. pontból idézte, hogy Krisztus egyháza a kereszténységen belüli sok szakadás ellenére továbbra is csak a katolikus egyházban áll fenn, létezik. Ez a híres subsistit in kitétel. A protestánsok főleg kitétel a II. Vatikáni zsinattól átvett egyházi kijelentés miatt bírálták a nyilatkozatot, de számtalan oldalról katolikus és nem katolikus teológusok kemény kritikákat fogalmaztak meg a kongregáció, sőt Ratzinger bíboros prefektus személye ellen, mert helytelenül őt tartották a nyilatkozat egyedüli szerzőjének. Ezt kimutatja Szivald, aki egyébként túlságosan részletezi azokat a kritikákat, támadásokat, amelyek főleg a német média oldaláról érték a hittani kongregáció prefektusát. Ratzinger bíboros 2 évtizedig II. János Pál pápa szolgálatában dolgozott. Valójában, még ha végső felelősség rá is hárult, itt a Dominus Jézus kezdetű dokumentumról beszélek, általában a kongregáció dokumentumainak nem ő volt a szerzője, mint hogy a kúria konzervatív teológusait is bevonta a pápa. Ezért igazságtalanul érték az ő személyét azok a bírálatok, amelyek igazában a lengyel pápa és konzervatív köre tanítását illették. Különböző újabb forrásokra hivatkozva állíthatom, hogy II. János Pál és Ratzinger prefektus együttműködése nem volt olyan kifogástalan, harmonikus, amilyennek Szivald, a német újságíró igyekszik beállítani.
Ratzinger bíboros prefektus és a felszabadítás teológiája címmel Páter Szabó Ferenc sorozatának újabb részét hallhatták, a teológus Ratzinger 16. Benedek pápa tanításáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a www.vatikannews.va oldalon. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Mária Rádió. Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.